Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünkre, keresztelőre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. A keresztelőre készülve a 329. dicséretünk második versét énekeljük. Így kezdődik a második vers, nem értem még-e fölszínén, te értem, megszülettél. Szeretettel köszöntünk benneteket, kedves szülők, keresztszülők az Isten házába. Kérjük az Isten áldását erre az alkalmunkra, és hallgassátok meg, hogy az Úr Jézus Krisztus hogyan szerezte a keresztség sákramentumát. Máté írása szerinti evangélium 28. részének 18. és következő verseiben így hangzik ez. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. És még egy igeverset olvasok a mai zsoltáros szakaszból, a 62. zsoltár 9. versét, ami így hangzik. Bízzatok ő benne mindenkor ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi menedékünk. Kedves szülők, keresztszülők, család, gyülekezet, 62. zsoltárt énekeljük, a 62. zsoltárról fog szólni majd az Isten tisztelet, és ez a 9. vers kiemelt vers most a ti számotokra. Biztatás mindegyikőtöknek, útmutató a gyermekekhez, akik hiszük, hogy Isten ajándékai. Hiszen Isten az ő teremtőjük, aki örök időknek előtte kigondolta életüket, és engedte, hogy az idő egy pontján világra jöjjenek. Tehát hálát adhatunk a gyermekekért, hogy egészségesen születtek meg. Ezt látjuk rajtuk, hogy hála az Úrnak élnek és virulnak, és hála Istennek, hogy megtartotta az édesanyák életét is, mert ez se természetes, ez is ajándék. A zsoltárnak ez a verse menedékről beszél. Alpokban túráztunk a fiataljainkkal, és ahogy haladtunk felfelé, úgy lett egyre hidegebb, egyre zordabb az időjárás még a nyár ellenére is, és alig vártuk, hogy mikor érünk már oda a menedékházhoz, ahol egy kicsit felmelegedhetünk, ahol védve voltunk esőtől, széltől, ahol megmelegíthettük az ételünket, ahol megpihenhettünk. Örültünk, hogy végre ott vagyunk. Isten itt önmagára mondja azt, hogy én vagyok a menedék, én vagyok az oltalom. Olyan oltalom és menedék, akihez odahúzódhatunk, akihez jöhetünk mindig, akihez vihetjük mindig menedékül a gyermekeinket is. És Jézus Krisztus önmagára mondja ezt, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltetetek, és én megpihentetlek benneteket. Amikor idehoztátok a gyermekeket, akkor valahol ő hozzá hoztátok őket, nem csak ide a templomba, az úrházába, és nem csupán azért, hogy egy szép szertartás végbe menjen rajtuk, és lelocsoljuk a kis fejecskéket vízzel. Az új szövetség különben egyenesen arról beszél, hogy a keresztség vize olyan menedék, mint volt annak idején, az idők kezdetén Noé bárkája, az özönvíz idejében, ahova menekültek a következő ítélet elől, akik hittek, 8 ember tartatott meg Noé és családja. A keresztség vize is valahol ilyen megtartó erővel bír, hogyha hit párosul hozzá, ha tudunk bízni benne, mert akkor valóságosan is összeköt minket azzal az Úr Jézus Krisztussal, aki az életét adta értünk bűnösökért. Bízzatok ő benne mindnyájan, öntsétek ki előtte szíveteket. És ezért is imádkozunk, hogy az ő kis életükben is így lehessen. A védelemre valahol háborúságos időkben van szükség. Védelem, menedék, hogy elrejt az ördög támadása elől, hogyha Krisztusba vagyunk. És segítségünk is ő benne van, és ezért nem kell féljünk senkitől és semmitől. A legnagyobb ellenségtől sem, mert hihetjük, hogy Jézus Krisztus legyőzte, és akik benne vannak, oltalom alatt vannak, és azoknak már az életében nincs ereje az ördögnek, ezt kívánjuk az ők is életükre nézve is. Amen. Valljuk meg most együtt a hitünket a gyülekezettel, elmondva fennhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt poklokra, harmadnapon feltámadt halottak közül, felment a mennyekbe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, hitetek megvallása után, Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Imádságunkban is kérjük, hogy az Isten áldja meg a ti fogadalomtételeteket. Mennyei édesatyánk, téged dicsőítünk és magasztalunk az életért, elsősorban azért az örök életért, amit Jézus Krisztusban szereztél meg számunkra, hogy ő a biztos menedék, akihez jöhetünk, aki megtart itt a földön is, de megtart oda át is, hiszen ő előre ment, hogy nekünk helyet készítsen örökkévaló otthonunkban. De neked adunk hálát a kicsik életéért, az ő egészségükért, azért is, hogy megtartottad az édesanyák életét is. Szeretnénk ezt a három kicsit most a te kezedre bízni, hogy légy velük, munkáld az ő életükbe a hitet, munkáld az ő életükbe, hogy rád találjanak, munkáld az ő életükbe a jó döntéseket, és áld meg az ő szüleiket, keresztszüleiket, hogy tudják a kicsiket jól szeretni, bölcsen, te hozzád szeretni őket. Urunk, hallgass meg mindig az ő értük mondott imádságaikat. Köszönjük, hogy gyülekezetbe szerkesztettél bennünket, hogy nem kell egyedül harcoljuk a hit harcát. Engedd, hogy ezek a családok, ezek a kicsik is megtapasztalhassák ennek az áldását, örömét. Az Úr Jézus Krisztus nagy nevében kérjük ezt tőled. Amen. Natasa, keresztellek téged. aki a felséges rejtekében lakozik, a mindenható árnyékában pihen. Az ezt mondhatja az Úrnak, oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. A kegyelmes Isten cselekedje meg, hogy ezek a kisgyermekek növekedjenek testben, lélekben, hitben és szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ti pedig, szeretteim, erősödjetek meg abban a reménységben, hogy tiétek Isten ígéretei és gyermekeiteké, akiket elhívott magának az Úr, ami Istenünk. Amen. Készülődjünk most az ige meghallására, gyülekezet foglaljon helyet, és a 62. Zsoltárnak énekeljük első, negyedik és ötödik versét. Hallgassátok meg Istennek igéjét, amint szól hozzánk, ahogy írva található a 62. Zsoltárban.
Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom sokáig. Meddig támadtok egyetlen emberre, miért akarjátok mindnyájan megölni? Olyan, mint a düledező fal és a bedőlt kerítés. Csak azon tanácskoznak, hogy taszítsák le a magasból. Hazugságban telik kedvük, szájukkal áldanak, szívükben átkoznak. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom. Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten. Bízzatok benne mindenkor, ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi oltalmunk. Csak pára az emberek élete, hazug látszat a halandóké. Ha mérlegre kerülnek, a páránál is könnyebb mindegyik. Ne bízzatok zsarolt javakban, a rablott holmival ne kérkedjetek. Ha gyarapszik is vagyonotok, ne bizakodjatok el. Szólott egyszer az Isten, és ezt a két dolgot értettem meg. Istennél van az erő, nálad van, Uram, a szeretet. Te megfizetsz mindenkinek tettei szerint. Jöjjetek, testvérek, felállva imádkozzunk. Édesatyánk, hálát adunk, hogy ma is összegyűlhettünk, fiat feltámadása napján. Urunk, szükségünk van a te szavadra, az előtted való elcsendesedésre. Kérünk, segíts minket, hogy megszólítson bennünket a te igéd, és valóban elcsendesedve megkapjuk tőled a segítséget, a reménységet, a szabadítást és a kősziklát a lábunk alá, még ha most gyászban kell is járnunk. Bocsásd meg, Uram, hogy életünk sokszor csak düledező falra vagy bedőlt kerítésre hasonlít, de még ha ilyenek is vagyunk, kérünk, most erősíts meg jelenlétedben, adj be is beismerést és új kezdetet, vagy erőt a régi harc újbóli folytatásához. Ne engedd, hogy olyanok maradjunk, akiknek a hazugságban telik kedvük, szájukkal áldanak, szívükben átkoznak. Kérlek, Istenem, ne hagyj minket bűneinkben aludni, ébresz fel, hogy felragyogjon előttünk is Krisztus és az ő keresztje. Bátoríts minket bűnvallásra. Köszönjük, hogy egyedül te tudod megszabadítani lelkünket, levenni rólunk bűneink terhét. Úr Jézus, a te egyetlen helyettünk hozott áldozatodért van bocsánat a bűneinkre. És köszönjük, hogy vállaltad, hogy a mi helyünkre álltál, és Isten bárányaként magadra vetted mindazt, amivel megbántottunk téged, embertársainkat és környezetünket. Köszönjük, hogy te mindezek ellenére hívsz atyád elé önmagadért, és hogy általad van útunk az atyához. Add, hogy soha ne szokjuk meg ennek a csodáját. Töltsd meg hálával a szívünket. Kérünk, adj nekünk most aktív figyelmet a Te ígédre, add szent lelkedet ehhez. Nevelj minket engedelmességre és hűségre feléd, egymás iránt pedig szeretetre. Szentelj meg, Uram, minket az igazsággal, mert a Te ígéd igazság. Ámen.
Istenünk bűnbocsájtó kegyelmét János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. Az ige hirdetés előtt a 208. dicséretünk 5. versét énekeljük. Istenünknek az az igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a már felolvasott szakaszban, a 62. Zsoltárban, a 2. versben. Csak Istenben nyugszik meg lelkem, tőle jön szabadulásom. Kedves testvéreim, a kicsikkel szoktunk játszani a csenddel. Ha nagyon picik, akkor csak annyit szoktunk játszani, hogy ki meddig bírja, és az győz, aki legtovább bírja csendben. Ha nagyobb bacskák, akkor már úgy játsszuk ezt, hogy hajtsák le a fejüket a padra, és kezdjenek el nagyon-nagyon figyelni a körülöttük levő zajokra. És az győz egy bizonyos idő után, aki a legtöbb zajt fel tudja sorolni. Hát előbb-utóbb csend szokott lenni, először még vihorásznak, meg piszkálják egymást, mert hogy nem megy nekünk csendbe lenni, kicsiknek se, nagyoknak se. Aztán kapnak pár percet a csendben, utána pedig elkezdek sorolni, hogy mi mindent hallottak. Először mindig a legerősebbeket szokták, hogy autózúgás. Utána jön, hogy igen, hallottam egy madarat csicseregni, vagy hallom a másiknak a lélegzését, vagy hallom belül, hogy dobog a szívem. Csend az, amikor nyugalom van, amikor nincs zaj. De nagyon ritkán vagyunk úgy igazán csendben. Hiszen amikor felébredtünk, akkor mit szoktunk csinálni? Hát rögtön bekapcsoljuk a rádiót, vagy valami mást, hogy le ne maradjunk az aktuális hírekről. Tudni akarom, hogy mi van a világban. A világban pedig zaj van. A Szentírás így írja, hogy hallani fogtok háborúkról, meg háborúk híreiről, a heti hírekben áradásokról, meg vulkánkitörésről, meg mindenféle egyébről. Mi a filmgyár mellett lakunk közvetlenül, és ott éjszaka forgatnak. Néha olyan, mintha háborús övezetben laknánk, mert éjszaka is robbanás, meg füst, mert hogy a filmek is erről szólnak. Akció, akció hátán. Aztán ott vagyunk reggel, készülni kell a napra, sietünk, mint valami mérgezett egerek. Nem tudunk és nem is akarunk lelassítani, minthogyha belül lenne egy kényszer, hogy mi mindent kell nekünk napközben elvégezni. Kimegyünk az utcára, sietünk munkahelyre, boltba, és ott még nagyobb a zaj, a pörgés, a rohanás. És vannak, akik azt mondják, hogy hát én ebből kikapcsolok, de rákapcsolódnak a saját kis zajukra. Biztos, hogy ismerős, hogy a fiatalok ilyen kis füldugóval járnak, hogy valami zaj azért kell. Ott lóg mindkét fülükbe a fülhallgató, amiből sokszor még kifele is zúg a zene. Tehát a zenét most nagyon idézőjelbe tettem. És hogyha véletlenül elhallgatna minden körülöttünk, akkor lehet, hogy nem is éreznénk jól magunkat. Kevés az inger, unatkozom, mondja a gyerek. És ismerek olyan idős embert, aki még éjszakára is lekapcsolva hagyja a rádióját, mert csak így tud elaludni, mert a csendben jönnek a zavaró gondolatok. Nincs ideje a zajba pihenni az agynak, mert úgy teletömtük információval. Vagy kattog a szívünk, félelmek, aggodalmak, idegesség, múltbeli dolgok, hogy mit hogyan tettem vagy nem tettem, mulasztások, jövőbeli dolgok, teendők, el nem végzett munkák, ki nem mondott szavak, rossz döntések, kételyek, miértek. Csendben megszólal a lelkiismeretünk. Hát az a nagy kérdés, hogy vajon a mi szívünkben mi van. Csend, béke vagy nyugtalanság. Dávidot úgy tűnik, hogy nem zavarja a csend, hanem egyenesen keresi a csendet. Mert tudja, hogy a csendben jön hozzá nagyon közel az Isten. keresi azt a csendet, amit kizárólagosan az Isten közelében talál meg. Zsoltárnak ez a felirata, a karmesternek Jedutunnak, Dávid Zsoltára. Jedutun fiai, profétai ifettel játszottak különféle zeneszerszámokon, citerákon, lantokon, cintányíron. Ők zenéltek az Isten tiszteleten, ők vezették a dicsőítést, tehát ez inkább ilyen dicsőítő ének, és hatszor szerepel itt a Zsoltárban ez a szócska, hogy csak. Csak Istennél csendesül el lelkem. Csak Isten az én kősziklám. Gyerekeknek szoktuk mondani, vagy a gyerekek szokták úgy visszavágni, hogy csak. Egy miértre odavágjuk, hogy csak. De itt ez a csak, ez nem ilyen ellenkezést jelent, hanem kizárólagosságot jelent. Hogy nincs más mód, nincs más hely, ahol az ember megtalálhatná az igazi nyugalmat, békességet és szabadulást, csak Istennél. Jó, tudom, hogy próbálkozunk mi más utakkal is, előtte vagy mellette, de más utakon időnket, energiánkat, pénzünket pazaroljuk vele. A nyugtalan ember nyughatatlanul próbálkozik pótszerekkel, vagy valamivel, hogy elüsse a nyugtalanságát. A nyári pihenés sem a csendről szokott szólni, hanem a fiatalok például hova mennek? Hát mennek valamelyik fesztiválra, rengeteg van belőle az országba, ahol igencsak nincsen csend, se reggel, talán reggel igen, hajnalban még igen, amikor elcsendesül a dübörgő zene. Vagy ott van az ember, hogy bízik a maga gazdagságába, hogy na majd ezzel megveszem a békességemet, meg a nyugalmamat. Ez a Zsoltár így írta, hogy ha gyarapszik is vagyonotok, ne bizakodjatok el. Mert hogy az igazán fontos dolgot, az igazi békességet, meg nyugalmat nem lehet pénzen megvásárolni. Vagy bízunk magunkban, bízunk az erőnkben, de igaz az ige, csak pára az ember élete. Hazug látszat a halandóké. Ha mérlegre kerülnek, a páránál is könnyebb. Tehát egy pillanat, és nem vagyunk többi ezen a földön. És ez mindegyikünkre nézve igaz. Tehát ne emberre építsük az életünket, még ha nagyon szeretem azt az embert, akkor sem. Mert nagyot tudunk csalódni, és ezt a csalódást gyakran az Isten kifejezetten megengedi az életünkbe, hogy rájöjjünk, hogy egyedül rá érdemes építeni az életünket, egyedül benne érdemes bízni. Ebben a Zsoltárban Isten azt mondja nekünk, hogy nála van megoldás nyugtalan életünkre, de csak nála. Ismerős Ágoston egyházatya mondása, te Uram, úgy teremtettél bennünket, hogy szüntelenül vágyakozzunk te utánad, és nyugtalan a mi szívünk mindaddig, amíg te benned meg nem pihen. Tehát csak Istenben, csak nála, benne, vele talál igazi nyugalomra a szívünk. És nem csupán a templomban. Többször jöttek már hozzánk azzal a kéréssel, hogy nyissuk ki a templomot, szeretnének beülni a csendbe, egy kicsit imádkozni. Általában ilyenkor mindig kinyitjuk, persze, hogy ne, be lehet jönni, de mindig el szoktam azt mondani, hogy ne a templom csendjétől várja csupán a nyugalmat, hanem Istennél keresse az ő jelenlétében, a vele való életközösségben. Hiszen innen estünk ki, és ide vágyakozunk vissza. Egy kicsit lehet, hogy megnyugtat a templom csendje, kicsit lehet, hogy megnyugtatja a szívemet az imádság, amit elmondok, vagy megnyugtat a szép zene, egy ének ideig, óráig, de nekem az Istennel való kapcsolatra van szükségem. Ez pedig Jézus Krisztus teremtette meg a mi számunkra. Tehát általa van menedékünk az Atyához, hiszen ő az út, az igazság és az élet, ő a szabadítónk, ő a kősziklánk, ő megtörte a halál uralmát, amikor meghalt értünk a Golgotai kereszten, harmadnapra pedig feltámadott. Tehát csak ő a szabadítónk, és ő az, aki kezdeményezi velünk a kapcsolatot. Mi keressük őt, de valahol mindig azt éljük meg, hogy ő már előbb keresett minket. Mi szeretjük őt, de ő már sokkal előbb szeretett minket, és az ő kegyelme, hogyha képesek vagyunk feléje fordulni. Ez a Zsoltár is biztat erre, hogy öntsétek ki előtte szíveteket. A baj az, hogy a zaj legtöbbször nem kívül van, hanem belül van. Valahol mindegyikünkben zajlik egy folyamatos párbeszéd, talán itt is, hogy hallgatják a testvérek a fülükkel ezt az Isten tiszteletet, de hát azt egyedül csak az Isten tudja, hogy belül milyen gondolatok jönnek, mennek, cikáznak. És azt mondja az Isten, hogy ezeket a gondolatokat mondjuk el neki. Vádol a szívem, hogy hogyan lehetett volna jól dönteni, vagy ott van egy lelkiismeret furdalás, vagy bármi más. Mondjam el az Istennek. Tehát oda megyek az Isten elé, ehhez nem kell se templom, sem szent hely, mert szent hely lesz, hogyha oda megyek az Isten elé, és ő megjelenik. Tehát kimondom, ami bennem van. Olcsóbb, mintha pszichológushoz mennénk. Nyilván vannak helyzetek, amikor ezt a lépést is meg kell hozni, de elsősorban Istennel legyünk ilyen kapcsolatban, hogy előtte öntjünk ki szívünket. És Isten meghallgatja mindig, amit mondunk neki. Meghallgatja még siránkozásainkat is. Előtte még ezt is megtehetem. Dávid elmondja baját Isten előtt. Tehát ne féljünk neki elmondani szívünk keserveit, panaszkodni is akár emberekre. Ugye Dávid is itt panaszkodik, hogy meddig támadtok egyetlen emberre? Miért akarjátok mindnyájan megölni? Olyan, mint a düledező fal és a bedőlt kerítés. Csak azon tanácskoznak, hogyan taszítsák le magasból. Hazugságban telik kedvük, szájukkal áldanak, szívükben átkoznak. Hát valahol ez is megfért itt ebben a Zsoltárban. Dávid nem érti, ami vele történik, hogy miért támadnak az emberek egymásra, miért támadják a hívő embert, miért engedi meg ezt az Isten, elmondja az Istennek. És az Isten elbírja panaszainkat. Tehát az imádság az nem egy költő ilyen megszerkesztett beszéd, hanem egy egyszerű beszélgetés. És az sem baj, hogyha akadozó, ha nem találjuk hozzá a megfelelő szavakat, vagy esetlen, hát olyan, mint amilyenek mi magunk vagyunk. Tehát szívünk zaját mondjuk ki előtte, de ne csak kutyafuttába, hogy gyorsan kimondom, aztán már is szaladok a magam dolgára, hanem próbáljunk meg még ott maradni az Isten előtt. Hogyha egy vödör vizet kiöntök, akkor látom igazán, hogy mi volt a vödörbe. Tiszta volt az a víz. Lehet, hogy az alján csúnyaságok is voltak. Hát valahogy így indíthatjuk akár a napunkat is, hogy kiöntöm a szívem tartalmát az Isten elé. Kezdhetjük ilyen csenddel a napunkat. Ne hagyjuk, hogy a tennivalók elsöpörjenek. De ez csak az egyik oldal. A másik oldal az, hogy a csendben Isten is szól. Tehát nem csak én beszélek, hanem Isten is tud szólni hozzám. Tehát Isten tud beszélni. Erről beszél tulajdonképpen az egész Szentírás, hogy hogyan és miket mond, de nekünk is tud személyesen beszélni, amikor ezeket az igéket a Szentlélek megeleveníti, és az ő szava mindig életet hordoz. Valahol előttem csoda, hogy megszólal az Isten halk, szelíd hanggal a Biblián keresztül. Tehát nem mond mást az Isten, csak azt, amit abban kijelentett. És ezt a szót nem a füleimmel fogom meghallani, hanem a szívemmel, lelkemmel, hitemmel. Itt ebben a Zsoltárban is benne volt, hogy szólott egyszer az Isten, és ezt a két dolgot értettem meg. Istennél van az erő. Nálad van, Uram, a szeretet, te megfizetsz mindenkinek tettei szerint. Olyat is olvashatunk a Szentírásban, vagy talán már átéltünk, tapasztaltunk, hogy az Isten hallgat. Nem beszél. Mert megszakadt a párbeszéd a bűnös ember és a Szent Isten között. Vagy valami komoly oka van arra az Istennek, hogy ne szóljon. Jobb mond ilyet az ő nyomorúságában. Segítségért kiáltok hozzád, de nem válaszolsz. Eléd állok, de te nem figyelsz engem. Tehát ezt olvassuk a Jób 30:20-ban. Tehát lehet ilyet megélnünk, hogy igen, én imádkozom, kiáltok az Istenhez, de az Isten nem válaszol. De ettől függetlenül azt mondom, hogy igen, imádkozzunk, kiáltsunk, kérdezzük az Istent, sőt, keressük őt, vegyük kézbe a Bibliát, még akkor is, hogyha eleinte semmit nem értünk belőle. Az embert ilyenkor megkísérti az, hogy hát én feladom, nem olvasom tovább, nem imádkozok többet, hát nem érzek semmi különöset, hogy az Isten meghallgatna. Lehet, hogy Dávid is valami hasonlót élhetett meg, hogy támadások alatt volt, életére törtek, igyekeznek letaszítani még trónjáról is, összefognak ellene, meg akarják ölni, hazugsággal, családmódon támadnak, szinte hátba támadnak, így írja ezekről az emberekről, hogy szájukkal áldanak, szívükben átkoznak, éppen ezért nehéz is ezt a támadást kivédeni, de ott van az Isten színe előtt. Tusakodik imádságban, várja, hogy az élő Isten szóljon, nem adja fel. Tehát várjuk meg csendben, amíg az Isten szól hozzánk. Ne legyünk türelmetlenek. Dávid aztán átéli azt, hogy az Isten szól, és erre a szóra építi az életét, ez az a kőszikla, amire egyedül érdemes építeni. És megérti ott a csendben, hogy az Isten hatalmas, de ugyanakkor szerető Isten. Itt kétféle fordítás is lehet a Zsoltár végénél az, hogy szerető, és az is, hogy kegyelmes, mindkettő igaz, és együtt is igaz. És olyan jó lenne éppen ezért nekünk teljességgel rábízni az életünket. A csendben, az Isten szava által megértem, hogy kicsoda az Isten, és felismerem hatalmas kegyelmét. Az evangéliumokban ott van egy nagyon szép történet a vihar lecsendesítéséről, hogy ott vannak a tanítványok együtt egy hajóban Jézus Krisztussal. Át akarnak kelni a túlsó oldalra, ami hát nem egy nagy útszakasz, de közben vihar tör ki. Jézus pedig elfáradt az előző nap dolgaitól, és csendben nyugodtan alszik a hajó aljában, mert neki békessége van a viharban is. Ez egy kicsit dühíti a tanítványokat, hogy hogy lehet, hogy mi itt küszködünk, ő meg alszik, és ezzel a mondattal mennek oda hozzá felkölteni, hogy nem törődsz vele, hogy elveszünk. Hát hogy ne törődne velük az Úr Jézus, ráparancsol a szélre, a viharra, a hullámokra, és lett nagy csendesség. És amikor lett nagy csendesség, akkor kezdenek el a tanítványok azon gondolkodni, hogy hát ki is ez a Jézus? Hogy tud így parancsolni? Ők tudják, hogy a vihar nem áll el így, a hullámok nem így állnak el, hogy egyik pillanatról a másikra egy szóra, és akkor összeáll bennük a kép, hogy igen, ez a Jézus Istennek egyszülött fia. És mi is az életünkben egy-egy ilyen csoda történés, szabadítás után tapasztaljuk azt meg, hogy mennyire igaz ez az ige, csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld. Jézus Krisztus Isten egyszülött fia megszabadította bűneink fogságából, azok nem uralkodhatnak a szívünkben, nem húzhatnak lefelé, és nem duruzsolhatnak belülről. Lehetnek viharok, meg vannak is viharok, meg háborúk is, bennünk is, meg körülöttünk is, de Jézus békességét ígéri. János evangéliumában azt mondja, hogy nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Az örök életünket elrendezte, de a földi életünket is elrendezi, hogyha kezébe van az életünk, akkor kezébe van a múltunk, a jelenünk és a jövőnk is. Hiszen mindennapi dolgainkban is az Isten tud egyedül békességet, útmutatást adni. Sokszor vagyunk úgy, hogy úgy csak belevetjük magunkat a napba, belevetjük magunkat a munkáinkba, helyzetek megoldásába, hogy igen, én ezt tudom, már kigondoltam, és akkor próbálkozunk, és nem veszük azt észre, hogy az Isten vajon mit akar velünk. Isten is ezt akarja, Isten is így akarja. Isten mit akar cselekedni, mert az lesz a jó, amit az Isten akar cselekedni az életünkbe. Sőt, nála nélkül semmit sem cselekedhetünk, azaz a semmit cselekesszük mindig. Minket pedig Jézus Krisztus győzelemre tud vezetni, és egyedül ő benne van erőnk. És ő az, aki megvéd támadások közepette is. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Másik igehelyen így van, hogy tőle kapok reménységet. Tehát Isten képes minket meggyőzni afelől, hogy kicsoda ő, mennyire szeret, és arról, hogy az ő kezében, jó kezekben van az életünk. Egy történet. Tehát írtam még ide, egy történet szerint egy indián fehér bőrű barátjával sétált egy zsúfolt forgalmas amerikai nagyvárosba. Hát el tudjuk képzelni, hogy ott mekkora zaj lehetett. És az indián egyszer csak mutató ujjának felemelésével megszakította a beszélgetést, Majd halkan ezt kérdezte a társától. Hallod? Mit? Kérdezte a barátja. Hát a tücsök cirippelést. Sápat arcú meglepődve nézett indián barátjára, aki egy fal réshez vezette őt, benéztek, és valóban ott csiripelt a tücsök. Az a fehérbőrű ember a nevetés és a fölháborodás közötti hangon ezt kérdezte, hogy hogy voltál képes ezen a zajos utcán meghallani ennek a tücsöknek a cirippelését? Egyszerű, válaszolt az indián. Figyelj csak! Elővett egy pénzérmét, földobta a levegőbe, és amint az a földre esett, az utca összes járókelője a hang irányába fordította a tekintetét. Látod, mondta az indián, mindenki arra figyel, ami fontos neki. Hát mi is arra figyelünk, ami fontos nekünk. Azt kívánom, hogy az Isten munkája úgy az életünket, hogy legfontosabb számunkra az Isten legyen maga, az ő szava, az ő ereje. Ezért is imádkozzunk, de először feleljünk Istenünk szavára a 272. dicséret második versével. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, azért, aki vagy, Szent Háromság, élő Isten, aki kegyelmeddel és szereteteddel akarod körbevenni az életünket, és köszönjük, hogy ehhez te mindent megcselekedtél. Köszönjük Krisztusban az elkészített utat. Köszönjük az elküldött Szent Lelket, hogy általa velünk legyen a Krisztus és megelevenítse az életünket, a hallott, vagy éppen olvasott igéket. Urunk, Istenünk, bocsásd meg, hogy bennünk annyi a zaj, annyira tele tömködjük az agyunkat mindenféle információval, hogy nem marad benne hely a te szent és tiszta, éltető, örök életet adó igét számára. Könyörülj rajtunk, hogy tudjunk az életünkben nagy takarítást végezni, helyet adni neked, közeledni hozzád, elcsendesedni. Köszönjük, hogy ezt az igazi csendet te tudod egyedül megteremteni. Segíts nekünk, hogy erről szólhassanak a nyári pihenéseink, hogy megpróbáljuk ezt a gyakorlatba átültetni, akárcsak a jövő héten is. Urunk Istenünk, neked köszönjük meg az elmúlt heti táborokat, hogy ott voltál, szóltál, igéket adtál. Hiszük, hogy te tudod ezeket az igéket tovább vinni, hogy gyümölcsöt is teremjenek. Köszönjük, Urunk, ezt a három családot is, akik idehozták gyermeküket. A te áldásodat kérjük mindegyikük életére. És imádkozunk, Urunk, azért a családért, akik gyászba jöttek ide, mert elveszítették fiatalon, akit szerettek, aki támasz volt, aki segítség volt. Urunk Istenünk, nagyon kérünk, hogy te töltsd be az életükbe ezt a helyet, és vigasztald őket élő reménységgel, vont közel magukat te hozzád. Urunk Istenünk, most itt a csendben add, hogy tényleg csendben lehessünk, és tudjunk imádságot megfogalmazni feléd. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.